a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovák búcsút tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton. A Magyar Nemzeti Kegyhelyen tartott szlovák nyelvű szentmisén a résztvevők a békés együttélésért imádkoznak, közölte a távirat irodával a kegyhely. A közlemény szerint az imanapból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak, évente közel 1500 szlovák érkezik. A 11 órakor kezdődő szentmisét Bernard Bober, kassai érsek mutatja be. Felidézték, a szlovák és a magyar püspöki kar 2006-ban írta alá azt a megbékélési nyilatkozatot, amely szerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben a búcsúi szentmise ima szándéka is. A közleményben idézték Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót, aki szerint növekedett a kölcsönös megértés a két nemzet között, ugyanakkor még mindig feladat a történelem feldolgozása. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez jó terep arra, hogy előmozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyigazgató. A magyar EU-s elnökség legfontosabb célkitűzése a világ gazdaságaihoz képest lemaradóban lévő európai versenyképesség megerősítése. Ebben számítanak a többi tagállam együttműködésére is, jelentette ki Varga Mihály egy üzleti fórumon Budapesten a tárca közleménye szerint. A tájékoztató szerint a pénzügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország a blokkosodás helyett a gazdasági semlegességet és a gazdaságok közötti együttműködésre épülő politikát támogatja. A tárcavezető felhívta a figyelmet, ma az Egyesült Államok gazdasága 5-ször, Kína pedig 10-szer nagyobb ütemben bővül, mint az Európai Unió gazdasága. A versenyképességi adatok világosan jelzik, hogy Európa gazdasága hanyatlik, és nem használjuk ki a rendelkezésre álló lehetőségeket, tette hozzá. A nemzeti kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, háborús időkben is tartja az ígéretét. Tavaly 18,5%-kal, idén 6, jövőre pedig várhatóan további 3,2% körüli mértékben emeli a nyugdíjakat, közölte a pénzügyminisztérium a közösségi oldalán a Népszava szerdai cikkére reagálva. Szintet lépett a Népszava szerdán reggel. Olyan ex-államtitkárral karöltve kezdtek hangulatkeltésbe a nyugdíjakról, aki éppen akkor volt hivatalban a baloldali kormány pénzügyminisztériumi államtitkáraként, amikor elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezzel tevékenyen részt vett a nyugdíjasok megrövidítésében, olvasható a pénzügyminisztérium közösségi oldalán. A minisztérium a posztban rámutatott, a nyugdíjtörvény kimondja, hogy akkor szükséges nyugdíjkiegészítés, ha az első 8 hónap adatai alapján az éves infláció várható mértéke meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét. Idén januárban a kormány 6%-kal emelte a nyugdíjakat, az éves infláció pedig várhatóan 3,7% körül alakul. Ez azt jelenti, hogy az idei évben a nyugdíjak reálértéke nem csökken, hanem tovább emelkedik. A Tisza párt, hasonlóan minden józan magyar és európai közösséghez, elutasítja az illegális migránsok belépését az Európai Unió területére, közölte a párt elnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter a bejegyzésben azt írta, illegálisan belépni egy ország területére nem emberi alapjog, minden állampolgárnak joga és kötelessége megvédeni a határait. A Schengeni övezet külső határainak védelme kiemelt felelősség. A Tisza párt egyetért a déli határkerítés fenntartásával, és szükségesnek tartja, hogy a kiépítés költségeihez az Európai Bizottság járuljon hozzá, hangsúlyozta a politikus. Végül az időjárásról. Északkeleten fokozatosan csökken a felhőzet, miközben vastag, frontális felhőzet éri el a nyugati határt, amely csak lassan araszol kelet felé. Az éjféli óráktól a nyugati, északnyugati határhoz közeli részeken már előfordulhat eső, zápor. A keleti harmadban párássá válik a levegő. A Tiszántúl keleti részén köd is képződik. A légmozgás gyenge lesz, esetleg kora reggel Sopronnál élénkülhet meg az északnyugatira forduló szél. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között várható. A hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunkban felidézzük Ternyák Csaba egriesek kisboldogasszony ünnepén mondott szentbeszédét, majd Boldog Scheffler János életútját ismerjük meg. Tartsanak velünk! Szűz Mária születésének ünnepén, szeptember 8-án mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egriesek Mária Besnyűn. A főpásztor szentbeszédének szerkesztett változatát adjuk közre.
A születésnap az mindig családi ünnep. Szűz Mária születésnapja az egyház nagy családjának közös ünnepe. Nem csak mi ünneplünk ma, hanem az egész világon elterjedt egyházban mindenütt Szűz Mária születését ünnepeljük. Igen kedves és bensőséges ünnepünk ez. Nem csoda, hogy annyi szeretettel és a népi jámborság szép megnyilvánulásaival veszik körül a keresztény áhítat ezt az ünnepet. A születés csodája egy kisbaba közelsége örömet és gyengétséget ébreszt mindannyiunkban. Ez a gyengétség mutatkozik meg a mai ünnep magyar elnevezésében is, amikor a kicsi Máriát kisasszonynak, kisboldogasszonynak nevezzük. Pedig ennek a kislánynak a születése nagy hatással van az egész emberiség történelmére és jövőjére. Ő ugyanis a második Éva, aki helyrehozza mindazt, amit az első Éva engedetlenségével elrontott. Mi nekünk pedig ez a mai ünnep választási lehetőséget kínál arra, hogy mi az első Évával, vagy a második Évával, Máriával akarunk-e tartani, és az ő nyomában akarunk járni. Azért vagyunk itt Mária születésnapját ünnepelni, mert mi ővele akarunk tartani. Amire az első Éva nemet mondott, az Isten csodálatos üdvözítő tervére, arra a második Éva, és vele együtt mi is igent akarunk mondani a mi életünkben. Egy alkalommal Szent II. János Pál pápa a mai ünnepről beszélve egy veretes igazságot fogalmazott meg. A boldogságos Szűz Mária születése az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Tehát ez a mai ünnep hajnal és remény. Igen. Az ő születése volt az üdvösség kezdete, amikor a második Éva igent mondott. Ezért joggal örvendezünk ma, amikor megemlékezünk megváltunk édesanyjáról. Damiáni Szentpéter is az örömre emlékeztet Mária születése kapcsán. Azt mondja, valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző alázattal ünnepelte meg, akkor milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek. Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között. Eddig Damjáni Szent Péter szép gondolatai. Ez az öröm mutatkozik meg abban, ahogy gyakran nevezzük őt boldognak. Hiszen az öröm és a boldogság kéz a kézben járnak. Milyen szép elnevezéssel illetjük kisboldogasszony és nagyboldogasszony ünnepén, amikor már az elnevezésbe is belefoglaljuk Mária boldogságát. A szűzanya földi születése látszólag csak kisboldogság a mennyei dicsőségéhez és a mennyei születéséhez képest. De Mária élete és igenje kellett ahhoz, hogy elnyerje a nagyobb boldogságot, a mennybevételt. Számunkra pedig ez a nap a megváltás hajnala és reménye, ahogy a Szent Lengyel pápától tanuljuk. A boldogságos Szűz Mária kisboldogasszony és nagyboldogasszony is egyben. A becézés, a szép neveken való szólongatás, a szeretet és a gyengédség jele. Már őseink ekkora szeretettel viseltettek a boldogságos anya iránt, hogy ilyen szép nevekkel illették. Annak ellenére nevezzük őt boldogságosnak, hogy egy hét múlva már a boldogságos, hétfájdalmú szűzanyára emlékezünk, akinek a lelkét héttör járta át. Kérdezhetnénk, hogyan lehetséges ez? Egyszerre szenvedni és boldognak lenni. Látszólag hatalmas ellentmondás feszül itt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szenvedés az ember életének elkerülhetetlen velejárója, míg a boldogság olyan ajándék, amely az ölünkbe hull. Mária példája nagy segítség, mert minden ember, mindannyian szeretnénk boldogok lenni, még akkor is, hogyha tudjuk, a szenvedéssel is meg kell barátkoznunk. Máriától megtanulhatjuk, hogy ez a kettő hogy is működik együtt. Igen, mi is szeretnénk úgy boldogok lenni, mint ő. Ezért, amikor hozzá zarándokolunk, akkor szinte egy életfogytig tartó tanfolyamon veszünk részt. Ezt a zarándoklatunkat is fogjuk fel úgy, hogy beiratkoztunk Máriához a boldogság iskolájába, és tanulni szeretnénk tőle. Ahogy már mondtam, egri érseki szolgálatom idején, én is többször elzarándokoltam már Mária besnyőre, és mindig örömmel térek vissza ezzel a tanulni vágyó lelkülettel. Hálásan köszönöm Szent Zsoltának szíves meghívását, aki nekem most ismét alkalmat ad erre a tanulásra. Nos hát, kedves diáktársak, engedjék meg, kedves testvérek, hogy így szólítsam mindannyiukat. Szűz Mária születésének ünnepén elmélkedjünk ma arról, hogy miért nevezzük boldognak Máriát. Ízlelgessük szép magyar szavainkat, hogy iránta való növekvő szeretettel tudjuk kimondani kisboldogasszony, nagyboldogasszony, boldogságos Szűz Mária. Amikor az angyali üdvözlet után útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett, hogy meglátogassa Erzsébetet, a Szentlélek által eltöltve Erzsébet áldottnak mondta Máriát, és az Úr anyjának nevezte őt. Mi is Erzsébet bibliai szavait ismételgetjük mindannyiszor, amikor elimádkozunk egy üdvözlégy Máriát, vagy sokszor, amikor a rózsafüzér imádságot imádkozzuk, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Igen, úgy tekintünk Máriára, mint Isten legtökéletesebb teremtményére, akinek egyszülött fia nem csak a génjeit, hanem arcvonásait is tőle örökölte, sőt, egyedül csak tőle. Mennyire hasonlított Jézus Máriára, el tudjuk gondolni. És mennyire akart Mária is hasonlítani Jézusra, amikor ő lett az első tanítványa. Mert gondoljuk csak meg, hogy minden gyermek hasonlít édesanyjára. Mennyivel inkább így volt ez Jézus esetében, aki emberi tulajdonságaiban, megjelenésében, mozdulataiban mindent kizárólag édesanyjától örökölt. Amikor Mária meglátogatta Erzsébetet, elindult a hit útján, és rábízta magát az Úrra. Abban pedig, hogy az üdvözítő anyja lett, nem méltóságot, hanem meghívást élt meg. Meghívást arra, hogy ő legyen az Úr első tanítványa. Mária, mint Jézus első tanítványa. Boldog, mert mindig rábízta magát az Úrra. Egész életében a hit útját járta. Végig szoros kapcsolatban állt fiával, ezért földi élete végén fölvétetett a mennybe. Azóta oltalmaz minket, és közben jár értünk. Rokon Erzsébet áldottnak nevezte, majd később így dicsérte őt: boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Miért boldog tehát Mária? Azért talán, mert kiválasztotta őt az Úr, hogy az üdvözítő anyja legyen? Vagy azért boldog talán, mert bűn nélkül való? Erzsébet nem ezért mondja boldognak, hanem azért, mert hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Ő tehát azért boldog, mert hitt. Vagyis a boldogság forrása az valahol a hitben keresendő. Szent Ágoston megjegyzi, nagy kiváltság, hogy Mária az üdvözítő édesanyja lehet, ám a hite még fontosabb. Fontosabb Mária hite, mint az, hogy Jézus édesanyja volt. Ezt írja Szent Ágoston. Ne gondoljuk, hogy az ő áldott mi volta a testi rokonságban rejlik. Mária azért áldott, mert hallgatta és megőrizte Isten szavát. Többre tartotta azt, hogy Krisztus tanítványa lett, mint az, hogy Krisztus anyja volt. Nagyobb boldogság volt számára Krisztus tanítványává lenni, mint Krisztus anyjának lenni. Végül láthatjuk, testvérek, hogy Máriának a hite volt boldogsága forrása. Az emberiség számára pedig, és itt, akik itt vagyunk, mindannyiunk számára, ez az üdvösség útja. Tanuljuk meg tőle, hogy mi is hittel fogadjuk Isten rendeléseit, azzal az őszinte meggyőződéssel, hogy a hit útja számunkra is a boldogság útja. Ha boldogok szeretnénk lenni, akkor vigyázzunk a hitünkre, őrizzük, gyakoroljuk, nap mint nap, imádkozzunk, legyen élő hit bennünk. És ez az élő hit lehet a garanciája annak a boldogságnak, amelyre mindenki törekszik. Hívő ember nem lehet boldogtalan. Vagy ha mégis boldogtalan, akkor lehet, hogy valami gond van a hitével. A boldogság iskolájában tanuljuk meg Máriától, hogy nem a siker, és nem is a gazdagság útja vezet el végső célunkhoz, hanem egyedül a hit útján tudunk eljutni az örök boldogságra, amelyre mindannyian meghívást kaptunk. Van-e testvérek nagyobb boldogság annál, mint megtapasztalni azt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy életünk jó kezekben van, hogy olyan gondviselő Istenünk van, aki még a legnehezebb élethelyzetekben is, még a szenvedésben is, és Mária példája erre tanít, a hétfájdalmú szűzanya, hogy még ilyen körülmények között is képes belső boldogságot és örömet hozni életünkbe, amelyet a gondviselő Isten jóságos kezébe helyeztünk. Hiszen benne teljesedett be a prófétai jövendőlés, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez nekünk hívő embereknek a legnagyobb élményünk, amikor megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy velünk van az Isten. És mindezt Máriának, az ő igenjének köszönhetjük, hogy nem vagyunk árvák.
Műsorunk folytatásában a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye vértanú püspöke Boldog Scheffler János életútját idézzük fel.
Budapestről köszöntöm a hallgatókat a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáról, abból az alkalomból, hogy missziós évet hirdetett dr. Osztia Zoltán plébános, Scheffler Jánosról emlékeznek meg, ő püspök volt és vértanú halált halt. 1887-ben született a romániai Kálmándon, ez Szatmár megyében van, és szintén Romániában hunyt el, Jilavában, ez Bukaresthez van közel. Szegény vallásos szülők gyermekeként nevelkedett, általános iskolás korában került közel a valláshoz, rendszeresen járt templomban. Az atyák segítették ahhoz, hogy iskolába járhasson, a sekrestyésnél lakott, és a jezsuiták biztosították az étkeztetését. Nagy tehetsége hamar kiderült, 6. osztályos gimnazista korában már elhatározta, hogy pap lesz. Végül a Budapesti Tudományegyetemen tanult, és 1910-ben pappá szentelték. Mit kell tudni a további életéről?
Különösen fontos itt nálunk most a belvárosi főplébánián, de mindenkinek, aki imádság embere, hogy részt vett 3 nemzetközi eukarisztikus kongresszuson is. Az, hogy az eukarisztikus kongresszust mi is átélhettük itt Magyarországon, ez segít abban, hogy átérezzük, milyen forrása ez az ő számára is, és egészen ami elkísérte őt a vértanúság, és ez milyen forrás a mi életünkben is, milyen forrás volt az eukarisztikus év. Ezért is választottuk tőle a mondatot, szeress imádkozni lélekben és igazságban. Az, hogy lélekben és igazságban kell imádni az Istent, ez Jézustól származik, és ő ezt ilyen módon magáévá tette. Egyrészt saját maga imádkozó ember, másrészt pedig ezt a figyelmeztetést hagyta örökül az övéire. Tudjuk nagyon jól, hogy különös gondja volt a szerzetesek és a papoknak, az atyáknak a nevelésére, lelki nevelésére vonatkozóan. Különös gonddal figyelt arra, hogy fölkészítse őket akár a vértanúság vállalására is. Tehát tudták abban az időben a főpásztorok, tudták az atyák, hogy aki egyházi pályára lép, vagy elfogadja Jóistennek a hívását, és igent mond rá, ezzel igent mond a vértanúság lehetőségére is. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, hiszen a kezdeti időkben is, az egyház első évszázadaiban, és sokszor a történelmünk folyamán, jelesen a kommunista diktatúra és a fasiszta diktatúra idejében is, az egyházi hivatás egyet jelentett a vértanúság lehetőségével. És ők, akiket ünneplünk így hónapról hónapra, és akiknek az élete ott van végig mindenhol, akár az anyaországban, de az elcsatolt területeken, mint egy harapófogóba fogva az anyaországot is, minden területen ott vannak azok a vértanú főpásztorok, papok, szerzetesek, hívek, sokasága, akik bizonyították az istentelen rendszereknek az embergyűlölő mi voltját. Tehát szeress imádkozni lélekben és igazságban. Vegyük ezt mindjárt az elején olyan üzenetként, amely Scheffler Jánostól származik. Mit jelent az, hogy lélekben és igazságban imádni? Azt jelenti, amit a Szent Háromság titkában vallunk, igazság Krisztus maga, de én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja saját magáról. Tehát rajta keresztül járulunk az Atya színe elé imádó hódolattal, nem véletlen az imádságainkban Krisztus, ami Urunk által. Az igazságnak ő van a birtokában, hiszen ő látta az Atyát, és tőle jött. Tehát rajta keresztül ismerhetjük meg az igaz Istent, az élő Istent. És lélekben kell imádni, ami azt jelenti, hogy a Szent Lélek, most pünköst közelségében vagyunk azért, ennek az ihlete és az igézete az még elevenen él bennünk, kell, hogy az év folyamán egyébként továbbra is. De hogy a szeretet köteléke a Szent Lélek, Szent Háromságon belül is, és nekünk is ezen a köteléken keresztül kell kapcsolódnunk, Krisztus, ami Urunk, által az Atyához, az élő Istenhez. Így kell tehát imádkoznunk, és a keresztény imádságnak a legsajátosabb vonását akarjuk megnevezni vagy fölismerni, akkor az minden bizonnyal a Szent Háromsághoz kapcsolódik. Nagyon sokat írt, tehát azzal, hogy a papnevelést, a szerzetesek lelki nevelését középpontba állította, mindjárt fiatal teológiai tanárként és jogász doktorként, rengeteg írást, elmélkedést hagyott ránk, hittankönyvek sorozatát, egy 4 kötetes elmélkedéseket az evangéliumról. Mindjárt eszembe jut Prohászka Ottokárnak az Elmélkedések az evangéliumról című kötete, és nagyon sok értékes a hivatás gondozást támogató, a papságról szóló elmélkedést, a szentségekről szóló kegyelemtanról szóló Jézus valóságos jelenlétét a szent misében, szent áldozásban, mint életforrást dolgozta föl, és erről elmélkedett. Későbbiek folyamán nagyon megrendítő az ő püspöki szolgálata egyik lépése, vagy állomása. Ki akarta nevezni, illetve ki is nevezte őt a szentszék győri püspöknek, ám ő kérte azt, hogy hadd maradjon az ő szeretett egyházában, egyház megyéjében, jelesen a szatmári nagyváradi püspökségről van szó, amelynek ő, mint jó pásztora maradt hivatalában, és a Szentatya 12. Pius pápa meghallgatta az ő kérését, hogy ugyan a kinevezés az megérkezett, az elment Rómából, hogy győri püspök, egyházmegyei püspök legyen, de kérte, hogyha természetesen engedelmességgel, hogyha lehetséges, akkor maradjon ott. Lelkületének további sarkpontja a két szent szív tisztelete, az Úr Jézus szent szívének, illetve a boldogságos Szűzanya szent szívének a tisztelete. Ez volt az erőforrás akkor is, amikor már konkrétan szembesülnie kellett a román és kommunista diktatúra szörnyű terrorjával. Fölmondta a román kormány a állam szentszékkel kötött konkordátumát, tehát a szerződését, és ezzel nyilvánvalóan olyan helyzetbe taszította a román főpásztorokat, az erdélyi, magyar, de Romániához csatolt területeknek a főpásztorait, akik nyilvánvalóan kellett, hogy ezen keresztül konfrontálódjanak a hatóságokkal. Külön a szenvedéseit fokozta az, hogy a környezetében lévőket is, a támaszait, segítségeit is, két szolgálattevőt is, püspöki tanácsosát és püspöki titkárát is lefogták, bebörtönözték és meghurcolták. Ez nyilvánvalóan neki külön is lelki szenvedést okozott. És hát aztán végül ő is sorra került. Természetesen Rómától függetleníteni akarta a hatóság Erdélyben egyedülinek elismert egyházmegyét, a Mártonáron püspök úr helyére akarták őt helyezni, a gyulafehérvári egyházmegyét, és természetesen ő ezt nem vállalta. Nem vállalta ezt a megalázó és megalkuvó pozíciót, hogy Mártonáron helyét foglalja el az Erdélyben egyesített gyulafehérvári egyházmegye élén. Ezzel pedig nyilvánvalóan aláírta a halálos ítéletét, ezután bebörtönözték. Jó belegondolni egyébként abba, hogy hogyan is szenvedtek ezek a vértanú papjaink, szerzeteseink, püspökök és hívek. Egy föld alatti börtönbe zárták őt. Ezt többször elgondoltam, hogy milyen lenne az, amikor két fal közé úgy beszorítva bezárnának egy föld alatti bunkerbe. Az ember elgondolja saját magát, a helyébe képzeli, akkor tudja meg igazán, hogy micsoda lelki erő volt ezekben a valóban krisztusi emberekben és főpásztorokban, akik ezt végig csinálták, méghozzá épésszel, épp lélekkel, erős lélekkel és hűséggel Jézus és a rájuk bízottak iránt. Hát ez a kínzás, amivel végül is halálra kínozták őt ott a börtönben, egészen embertelen körülmények között agyonverték, ez az igazság, és ő mindenben kereste Isten akaratának a fölismerését, és tudta, hogy ez az ő akarata, amit neki most itt be kell töltenie, hiszen a történelmi követelmény vagy kényszer ezt írta elő neki. Így vált vértanúvá, és ezt újra és újra szeretném elmondani minden alkalommal, hogy nem azért lett szent, mert vértanú lett, hanem mert szent volt, ezért jutott el odáig egy úton, hogy a vértanúságot is, annak a győzelmi koronáját is, koszorúját is megkapja. Mi ugye másképpen értékeljük a vértanúságot, vagy a halált is ezek között, a körülmények között, mint az, akinek nincsen Krisztusa, vagy nincs az örök életbe vetett hite. A szentsége az, amelyik egy úton vezette őt is, aminek a megkoronázása és végállomása lett az ő vértanúsága.
Őt egy jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sírhelyét, és 1965-ben utitáskájába elvitte Szatmárnémetibe, és ott a székesegyházba lelt végső nyughelyre. 2010-ben avatták boldoggá a Szatmárnémeti székesegyházban.
Még egy mozzanatot emeljünk ki az ő életéből, szolgálatából. Jelesen azt a szociális érzékenységet, amellyel odaállt az üldözöttek mellé, akkor, amikor főként a zsidókat próbálták gyűjtőtáborba hurcolni, és hurcolták is őket gyűjtőtáborokba, és akkor megpróbált mindent megtett emberileg, amit lehetséges, hogy megmentse őket. Ez nem sikerült, ez mutatja megint csak a diktatúra embertelenségét, de ő minden esetre vállalva mindent, kockázatát megpróbálkozott ezzel. Kipróbálta kimenteni az SS által erőszakkal elhurcolt papjait is, és ezzel a teljes szolidaritással, valódi szolidaritással élt együtt az üldözöttekkel, lett légyen a zsidó, vagy saját papjai, vagy éppen a hívek közösségéből, akiket elért az üldözés.
1944. szeptember 15-én vonultak be Szatmárnémetibe a szovjet csapatok, és akkor kiállt eléjük. Védte volna a nőket és a férfiakat, mindenkit, de sokat nem tehetett.
Mennyire nyilvánvalóak a párhuzamok? Ki az, aki hasonló módon tett, amikor a szovjet csapatok bevonultak és védte az asszonyokat, gyermekeket, az ártatlanokat? Hát természetesen Apor Vilmos győri püspök. Pontosan ugyanez a helyzet, pontosan ugyanez a vértanúságnak a körülménye, vagy az egyik körülménye legalábbis. Tehát föl tudjuk ismerni ezekben a vértanú szentjeinkben a közös vonást, mind az üldözés, mert hiszen ezek a diktatúrák hasonló szerkezetűek, és hasonló módszerrel, stílussal élnek, tehát föl tudjuk ismerni mind a körülményekben a közös vonásokat, mind pedig az ő lelkületükben és helytállásukban ugyanazokat a vonásokat.
Ő fiatalokat is tanított, sokáig volt a Szatmárnémeti Katolikus Gimnázium tanára, Kolozsvári Egyetem egyházjogi tanszékének a vezetője, tehát kihasználták a pedagógiai képességét és bevetették a tanítás terén is.
Igen, említettük már, és a horizont az nyilvánvalóan sokkal tágasabb, sokkal messzebb látó az a profétai tekintet, amivel ezek a szentjeink, ők rendelkeztek. Jelesen a következő nemzedéknek a nevelése, a lelki fejlődésének az előmozdítása, ez is felfedezhető mindegyiküknél. És hát nyilván több is közülük tanár, teológiai tanár, vagy a kispapoknak a nevelője, vagy hittanár. És hát ő is ezek közé tartozik, ezért is a Felnőttek Katekizmusa című munkája több kötete megjelent, és ez egy alapvető mű volt a felnőtt képzés, világnézet és lelki nevelés területén. De hasonló módon említettük már a kispap neveléssel és a pap címen megjelent kötetét, amely azzal a mottóval kínál útmutatást a papnevelő intézetekben, a jelölteknek vagy a szerzeteseknek, hogy atyám, szenteld meg őket az igazságban. Ez az a mottó, amit választott, és amivel útra indította az ő tanítványait az egyházi szolgálatra.
Mi volt a jelmondata, lehet tudni?
Több is volt olyan mottó, ami meghatározta az ő lelkületét. Többek között 10. Pius pápának a mondatát választotta, mindent megújítani Krisztusban. És hát tudjuk, hogy éppen a fiatalokkal kapcsolatos tevékenysége volt ennek az egyik záloga, illetve megnyilvánulása, tehát mindent megújítani Krisztusban egy olyan körülmények között, ahol éppenséggel nem a megújulás körülményei vagy feltételei mutatkoztak, hanem éppenséggel a szörnyű pusztításnak és embertelenségnek a közege vette őket körül. Ebben benne van az a keresztény remény, hogy mégis erre a mondatra tudott gondolni ezek között a körülmények között. Benne volt az a remény, hogy egyrészt csak Jézusban van igazi megújulás, és ma is igaz ez, hogy a világ nem tud megújulni. Egyre mélyebbre taszítja saját magát az istentelenségben, a háborúban, az önzésben, az individualizmusban, a liberalizmusban, egyre mélyebbre taszítja saját magát, és ezek között a körülmények között látszik, hogy nincs emberi megoldás valójában. Tehát nem tudjuk saját magunkat a saját hajunknál fogva a gödörből kirángatni, vagy a mocsárból kihúzni. csak is Krisztus az, akiben megújulhat minden, és nem a saját erőnkre hagyatkozhatunk, hanem Jézusra. Viszont vele meg bármire képesek vagyunk, és ő bármire képes, vagyis ha Isten velünk, akkor ki ellenünk, és ezt élték ők át nagyon konkrétan és nagyon hitelesen és életszerűen. Ez nem maradt egy írott malaszt, vagy egy üres szó, vagy egy jelmondat, hanem ezt ők nagyon mélyen egzisztenciálisan át tudták élni. Itt eszünkbe kell, hogy jusson a Jézus hegyi beszédjének az utolsó képe, a sziklára épített háznak a hasonlata. A saját magunkban bízunk, vagy azt reméljük, amire a saját erőfeszítésünkből futja, akkor mindennek vége. Tapasztaljuk saját egyéni, ha őszinték vagyunk lelki életünkben, vagy tapasztalatunkban, és tapasztaljuk, és látjuk ezt a társadalmi dimenzióban is. Tehát ha viszont Jézusra épít, az ő erejére, az ő útmutatására, az ő lelkének az ihletére és indítatására, akkor viszont bármi lehetségessé válik. A lehetetlenségek közepette lehetséges, ez a kereszténységünknek az egyik leglényegesebb vonása. Tehát a képtelenségek, a lehetetlenségek közötti lehetőségek sora. És hát ezt élték át ők is. A másik fontos motto, mint egy az ő számára, a Szent Ágostontól származik, méghozzá a De Civitate Dei című művéből, tehát az Isten városa című művéből, és az idézet így hangzik. Ott időzünk és látunk majd, látunk és szeretünk, szeretünk és dicsőítünk. Íme mi lesz végül vég nélkül? Mert mi más a vég célunk, ha nem eljutni az országba, amelynek nincs vége? És ez megint összecseng azzal, amit az imént is mondtunk, hogy a végső célt, amit Isten ajándékoz nekünk, szemlélve visszafelé tud erőt meríteni abból, amit most itt át kell élnie, vagy amiben most itt helyt kell állnia. Ez egyébként jellemzi az egész keresztény szemléletet, különösen gondoljunk például Jelenések könyvére. Erről azért szeretnék beszélni, mert egyre többet hallunk ilyet a hívek közé, köréből is, ilyen fölvetéseket, hogy a Jelenések könyvében konkrétan, dátumszerűen körülményeket megjelölve ott van, hogy mi történik napjainkban. Tehát itt van a vég. Ez nem igaz, ez téves fölfogási, hamis biblia magyarázat. Ez soha nem volt az egyháznak a sajátja, hanem ellenkezőleg az ősegyház üldöztetése közepette, tehát amit átéltek üldöztetést a fiatal keresztény közösség tagjai, ők merítettek erőt abból, akkor az üldözések közepette a helytálláshoz, merítettek erőt abból, hogy szemlélték a beteljesedést, ahogy Szent Ágoston a Isten városában szemléli, mert mi más a mi végcélunk, ha nem eljutni az országba, amelynek nincs vége. A beteljesedés szemlélésével nyer erőt itt és most a helytálláshoz. Hiszen ha van cél, van végső cél, akkor érdemes végigjárni az utat. Ha nincs végső cél, akkor szánalomra méltóak vagyunk, hiszen milyen ember az, aki úton van, csak éppen az útnak nincsen célja. Akkor nem éri meg egy lépést sem tenni tovább. Na hát így van ez az egész életünkkel, és nyilvánvalóan ezt tükrözi Scheffler Jánosnak ez a ragaszkodása Ágoston ezen látomásához. Szentjeink látomásban látták, látják az Isten országát, látják Isten városát, a mennyei Jeruzsálemet, amely a mi hazánk és végső célunk. És ez a célnak ez a szemlélése az, amelyik igazán erőt adott nekik ahhoz, hogy bármi történjék is velük abban hely tudjanak állni Krisztussal közösségben.
A május 17-i emléknapon milyen előadásokat tartottak, illetve hogyan emlékeztek meg Scheffler Jánosról itt a főplébánián?
Mint ahogy mindig, ott kitettük az ambó, tehát az ige hirdetés helye mellé, rögtön az ambó mellé az ő képét, egy nagy kép formájában, kinagyított kép formájában, hiszen ők tanítanak, ő is személy szerint, és a többi szentek is mind tanítanak, a tanításnak a helye ugye az ambó, az olvasó állvány, és ők is így tanítanak. Liturgikus megemlékezéssel természetesen mindegyikükről őróla is megemlékeztünk, tehát ünnepi szentmisét mutattunk be, vesperást imádkoztunk, zarándoklatot tartunk minden szent tiszteletével kapcsolatban, ahol Budapest területén legalábbis van olyan neki szentelt, neki dedikált templom, ott azt a templomot meglátogatjuk, és mindig van előadás vele kapcsolatban is, van előadás és van filmvetítés. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, a filmvetítést róla is készült egy film, és ennek a vetítésére kerül majd sor.
Milyen filmet fognak vetíteni?
Május 29-én szerdán, nem ez a lényeg, vetítjük le majd a róla szóló filmet, amelynek ez a mottója, címe Szatmár vértanú püspöke. Nagyon érdekes az, és szeretném erre külön fölhívni a lelkipásztoroknak, vagy a híveknek a figyelmét, vagy a keresztény közösségeknek a figyelmét, hogy nagyon sok szentünknek, amikhozzá a közelmúlt boldoggá szenté avatott hőseinknek, példaképeinknek, szentjeinknek az életéről készült film. Érdemes ezeket megtekinteni, mert hiszen az ember azért a képekben sokkal inkább él és gondolkodik, tehát a képi világ az képes jobban megragadni az embert, mint csak egy előadás vagy egy szó. Úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe a Scheffler János püspökről készült filmet is.
A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián voltunk, és dr. Osztiel Zoltán plébánossal beszélgettünk abban az alkalommal, hogy Scheffler János emléknapot tartottak május 17-én, és még május 29-én is fognak róla beszélni, filmet vetíteni. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér második titkáról lesz szó. Akit érettünk, megostoroztak. A második rész következik. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Korbácsolás római módra. A római ostorozás során az elítéltet egy oszlophoz kötözték, karjait a magasba nyújtva, arccal az oszlopnak, teljesen mesztelenül. Jézus esetében ez nagy nyilvánosság előtt történt, így a megszégyenülés lelki súlyát is figyelembe kell vennünk. Az ítéletet két katona hajtotta végre, felváltva ütve, az úgynevezett flagrummal. Ez a rövid nyelű korbács két ágban végződő bőrszíjakból állt, amelynek végén mogyorónyi ólomdarabok vagy éles birkacsontok voltak. Ezek behatoltak a bőrbe és a húsba, és a korbács visszahúzásakor felszakították azt, rendkívül erős vérzést okozva. Az ütéseket módszeresen a vállaktól lefelé egészen a lábszárakig mérték ki, így a megkorbácsolt hátán és lábán gyakorlatilag nem maradt épp terület a bőrön. A zsidó törvény és hagyomány jól lehet 39 csapást engedélyezett, és egyes hagyományok szerint Jézusra is ennyi ütést mértek, ám ezt az evangéliumok beszámolói nem erősítik meg. A názáretit rómaiak korbácsolták meg, akiknél nem volt felső határ. A csapások száma bizonyos esetekben a százat is elérhette, csak arra voltak tekintettel, hogy az illető ne halljon meg. A Jézus szenvedését orvosi szempontból vizsgáló professzorok szerint a megkorbácsolás annyira összeroncsolta a bőrt és az izomszöveteket, hogy az súlyosságában összehasonlítható az egész testfelület nagyon mély megégésével. Továbbá úgy nyilatkoznak a szakértők, hogy ilyenkor általában nem marad bőr az áldozat testének egész hátsó felületén, és többnyire eszméletlenül függött a kötélen, nagy vértócsával körülvéve. Egy professzor szerint a korbácsolás egy további következményeként a mellhártya űrben, a tüdőben folyadék halmozódott fel. És ez később ahhoz vezetett, hogy az Úr Jézus is még nagyobb fokú folyadék és vérveszteséget szenvedett az erőteljes sérülések következtében. Testvérem, sokszor úgy érzed, záporoznak rád a különféle csapások, mint a korbácsütések, testi betegségek, lelki fájdalmak, szeretteid elvesztése. Lelki békéret is talán megrendítik időnként a rágalmazások, a hálátlanságok, a téged érő megbántások embertársaid részéről. Munkahelyeden vagy a családban is bántások érnek. Úgy érzed sokszor, hogy összecsapnak fejed fölött a hullámok, hogy nincs kiút, összeroppansz a rád mért ütések következtében. Ilyenkor meríts erőt az érted, kegyetlen korbácsütéseket is vállaló üdvözítő példájából. Szemléld őt, ahogyan felajánlotta testét roncsoló kínjait, lelki fájdalmait, amit minden emberért, különösen azokért ajánlott fel, akik őt testileg bántották, vagy neki lelki fájdalmat okoztak. ajáld föl, te is testi szenvedéseidet és lelki kínjaidat másokért, a családodért, az embertársaidért.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!